Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kamala Harris megszerezte az elnökjelöltséghez szükséges delegáti szavazatok több mint felét, jelentette be a Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke. Jamie Harrison közleményében tudatta, hogy Kamala Harris alelnök megkapta a demokrata konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a demokrata párt elnök jelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Kamala Harris támogatóinak körében telefonon tartott beszédében a delegáltak fáradhatatlan munkáját dicsérte, és megtisztelőnek nevezte a demokrata párti elnök jelöltséget. A demokrata párt vezetése a virtuális szavazással elébe ment az augusztus 19 és 22-e közötti Chicagóban tartandó elnökjelölő konvenciónak. A konvención szavazati joggal bíró delegáltak az előrehozott internetes voksoláson hétfőig adhatják le szavazatukat, majd az elnökjelöltség hivatalossá tétele augusztus 7-éig történik meg. A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség, a tudat, hogy kötelességünk tenni a hazáért, és ennek jó módja a tartalékos katonai szolgálat, mondta a honvédelmi miniszter Esztergomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Matthias Corvinus Collegium Festen arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a szeretem, megvédem szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel. Az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, egyedül vagyunk Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk. Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk, közölte. Kitért arra, az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kell vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki és helyben szolgálnak, a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot, mondta Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés programjait bemutató tájékoztatón Budapesten. A Kurultáj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhesse Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, a Tiszántúlon azonban maradhatnak felhős tájak. A csapadék gócok fokozatosan mindenhol lecsengenek, de később nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és a nyugati, északnyugati területekre kis eséllyel már besodródhat zápor. Az északias szél fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb idő a felhős tájokon, vízpartokon, hűvösebb, a hidegre hajlamos helyeken lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Bartók Beát a zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Hajdúböszörménybe megyünk, majd Mezőkövesdet is útba ejtjük. Elsőként Hajdúböszörmény egyik település részén kezdünk, Dombi Imre képviselővel.
Boraszőlőn vagyunk. Boraszőlő Hajdúböszörmény város része, hogy nem önálló kis település, nem önálló falu, hanem Hajdúböszörményhez tartozunk. Igazándiból nagyon nagy múltra Boraszőlő nem tekint vissza, hiszen 1801-ben mérték ki szőlőskertnek. Az akkori tanács úgy gondolta, hogy ez egy eléggé haszontalan terület volt. Erdő, erdős rész, pusztás, ligetes terület volt ez, és olyannyira homokos, hogy még a beletelepített fák sem nagyon maradtak meg benne. Hát akkoriban már ugye a kocsányos tölgy oldal jellemző, aztán már a behozott fafaj az akác, a fenyő és a nyárfák egy-két típusa. És hát ugye nem nagyon maradtak meg benne, és úgy gondolták, hogy ezt is kimérik szőlőskertnek. Már akkor Hajdúböszörménynek legalább vagy 10 szőlőskertje lehetett, mert egyébképpen 14 szőlőskertje van Hajdúböszörménynek, és ez úgy helyezkedik el, hogy Hajdúböszörmény északi, keleti és hát délkeleti részén fekszenek ezek a szőlőskertek, és akkoriban már 10 szőlőskert körül ki volt mérve, és azt gondolták, hogy ezt is akkor kimérik. Nyilván itt az erdőbe voltak elnevezések, hogy Boda Csere, Rákóczi erdő, és belső erdő, városerdő, és ezekben az erdőkben természetesen már akkor laktak itt, de bejegyzett lakott részként nem volt bejegyezve. Általában a vákáncsosok lakták ezt az erdőrészeket. A vákáncsosok igazándiból erdőműveléssel foglalkoztak főleg, de az egész család kint lakott az erdőben, igazándiból nem is volt más lakatási lehetőségük. Félig földbe vágy kunyhókban laktak, a jószág kint fedél nélkül szinte, és hát az újból telepített erdőket célozták meg a lakhatási környezettel, és akkor az újból telepített fasorok közé beültették, bevetették a kultúrnövényeket, ezt számukra is, és a jószágok számára is létszükséglet volt. A tanyasi iskolákban, a legközelebbi tanyasi iskolákban, vagy be a városba, kinek mi volt a közel, bejártak iskolába a gyerekek, az egész életüket az erdőn töltötték, mikor olyannyira felcseperedett a fa csemete, akkor álltak tovább egy másik telepítésre.
Szóval akkor nem volt igazából állandó lakossága, de mégis volt a vákáncsosok, a erdőművelők, gondolom, hogy művelték a fákat. Tulajdonképpen mikorra lehet azt mondani, hogy már úgy olyan településrész volt, hogy számon tartották, hogy itt laknak.
Amint mondtam is, hogy 1801-ben kimérték szőlőskertnek, és már aztán a kimérés után a nagyobb, tehetősebb gazdák a vince elérjéreket kiköltöztették ide. Építettek kisebb épületeket, és akkor abban lakott a Vincellér, aztán szépen majd a Vincellér családja is kiköltözött, és azt hiszem, hogy 1901-re, mikor 100 éves volt Boda szőlő szőlőskert, mert így volt még akkor elnevezett Boda szőlőskert, akkor már 1901-ben 60 család lakott itt ezen a területen. És aztán szépen telt múlt az idő, 1922-ben már azért jóval többen, feltehetően vagy 100 család lehetett itt, akik életvitelszerűen itt lakott, és akkor oda jutott a dolog, hogy a nagyobb gazdák összedugták a fejüket, hogy hát ide kellene építeni egy tanyos iskolát. És 1922-ben megépült a mostani Vákáncsos utcára a kis iskola, két tanteremmel, egy kis szolgálati lakással, kimondottan nagyobb gazdáknak az anyagiából, hát ugye kint Zeleméren vetették a vályugot, hozták a köveket az alapnak, és akkor megépítették teljesen önerőből. És akkor aztán természetesen fejlődött a település, hát majd a 40-es évek környékén már volt, aztán italbolt épült, és akkor azt hiszem, hogy a 1980-as évek elejére egy részét bodaszőlőnek, mert akkor már bodaszőlő volt a neve, nem bodaszőlőskert, egy részét belterületét csatolták, már akkor lehetett hivatalosan építkezni azon a részen, azon a kis részen, amit belterületét csatoltak. Aztán a 90-es évek elején a rendszerváltás után az egész bodaszőlő belterületét csatolták, úgyhogy belterületi város rész vagyunk azóta, hivatalosan teljesen mindenhol lehet építkezni, felújítani, lakással minősíteni. Na most bodaszőlő mellett még későbbiekben az 1900-as évek nagyon elején, vagy a 1800-as évek végén valahogy az időpontot pontosan nem tudom, egy másik szőlőskertet mértek ki, annak a neve pedig len Rolánffy szőlőskert. És akkor az közvetlen bodaszőlő mellett van ez a Rolánffy szőlőskert, és még van a közelségünkben 2,5 kilométerre tőlünk, teljesen a debreceni közigazgatási határon, Alsó Józsa mellett, közvetlenül mellette egy Rákóczi szőlőskert. Úgyhogy bodaszőlő most már mind belterület, és szinte két szőlőskert, egy közvetlen mellette, egy pedig 2,5 kilométerrel távolabb egy másik szőlőskert, a Rákóczi szőlőskert.
Miért búsultál, megbántad már, hogy engemet megbántottál? Miért búsultál, hogy engemet megbántottál? Sose búsulj, úgyis később, ami elmúlt, vissza nem jött. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
Amikor jöttem befelé, akkor hát a műút az viszonylag jó állapotban van, két oldalt erdő, fák, és hát tulajdonképpen mindenütt fák, fák és fák, nem szőlők, de azért azt mutatja, hogy itt azért egészséges a levegő, itt érdemes lakni, élni, igaz, hogy egy kis távolság van, de autóval már ez nem távolság, ugye? Tehát nem is tudom, meg úgy tűnik, mintha egy önálló település lenne. Nem rész, hanem település lenne.
Igen, igen. Na most az önálló településre nagyon-nagyon vágyik már a település. Volt is egy kezdeményezés, akkor még csak részönkormányzat tag voltam, 1996 körül, vagy valahogy 5 körül, most pontosan nem tudom megmondani, de sajnos nem kellően vettek részt a szavazáson, és akkor ezért hiús volt meg az egész. Ahogy tetszett mondani, a levegő. Igen. Olyannyira jó a levegő, hogy azt hiszem, hogy 1901-ben, mikor 100 éves volt bodaszőlőskert, Porcsalmi Gyula bácsi írt egy füzetecskét, amibe már akkor leírta, hogy bodaszőlőskertnek olyan ízletes és olyan jó minőségű gyümölcse és olyan jó levegője, hogy ide gyógyulni küldtek orvosok betegeket, főleg tüdő problémával és gyomor problémával, állítólag ezt hallottam, hogy azt mondta az orvos, mert akkoriban még azért nem is sok ember tehette meg, hogy kezelteti magát, nem is sok ember tehette meg azt, hogy különleges gyógyszereket, méregdrága gyógyszereket vett, és gondolatom szerint az orvos nem tudott mást mondani, mikor nem tudta megvenni a gyógyszert a beteg, hogy minél többet tartózkodjon bodaszőlőskertben, fogyassza annak gyümölcsét, és igya vizét, és természetesen a levegő. A levegő olyannyira jó, hogy bodaszőlő közelségében, hát bodaszőlő északi részénél az erdőben van egy kis üvülő. Az 1968-ban épült, és inkább milyen szálláshelynek épült volna akkoriban meg, és azt ott méréseket folytattak, hogy milyen jó a levegő. És ha jól emlékszek, a gajatető levegőjével vetekedett az ottani bodai levegő, úgyhogy azt az üdülőt nagyon sokáig, aztán a katonaság építette, de átszállt önkormányzati tulajdonban, és az önkormányzat odaadta a kenézügyül a kórháznak, a kórház kimondottan ilyen légzési problémával küszködő gyerekeket táboroztatott a kimondottan jó levegő miatt. Úgyhogy ezt jól tetszett érezni, ezt a jó levegőt, erdély jó levegőt.
Hát, vattyúk is talál szemet, mondják néha-néha rátapint az ember. Én azon csodálkozom, hogy ez alföldi terület, tehát egy 100 méter tengerszint feletti magassága is, alig-alig van itt a környéknek is, gajatető 800-900 méteren, ugye más típusú. Gondolkodom, hogy mi lehet a homok, illetve az itteni, régen betelepített fák együttes hatása, mert azt ilyen szubalpin levegőnek szokták nevezni, hová küldik az embereket légzési dolgok miatt, de egyébként most is, ahol vagyunk itt a vadisznót tepertő rákcsálások közben, azért ha kinézek az ablakon, mint hogyha erdőben lennék, tehát itt most a nagy kánikulában azért el vannak rendesen, még úgy is, hogy lagzira készülnek. Na, térjünk azért már ide is be, hol is vagyunk, pontosan, a helyiség.
A hely, ahol most vagyunk, a főutca mellett van egy busz megforduló, ahol most vagyunk, itt van a művösi házunk.
Ez a művösi ház,
ami 1971-ben épült. Igaz, egy pályázat alkalmával, IKST nevű pályázatot pályáztuk meg, amit meg is nyertünk, integrált közösségi tér, és akkor szépen fel lett újítva, bővítve lett, nem is kevés négyzetméterre, és ide költözött közvetlen mellénk a posta, úgy lett ez már megírva a pályázat, és úgy lett bővítve. Ebben a helyiségben, a művösi házban vagyunk most. Hát lejárt már a futamideje a pályázatnak, az elkészülés után az 5 év, úgyhogy most már igyekszünk a régi nevén szólítani, mert eddig IKST-ként mondtuk mindenkinek, és így is keresték. Hát most már úgy mindenkit próbálunk visszavezetni a régi elnevezésre, a művelési házra.
Milyen van még a kis település résznek, már nem mondom falunak, mert hát városrész. Óvoda, mint hogyha láttam volna, iskola, vannak iskolások, vagy bejárnak?
Igen, amint mondtam is, 1922-ben megépült, és aztán természetesen, hogy fejlődött a lakosság lélekszáma, úgy bővült mindig az iskola is. Aztán azt hiszem, hogy a 60-as évek közepe táján megépül egy újabb szárnya az iskolának, egy régi, és akkor egy újabb szárny is hozzáépült, és aztán nem ilyen összevont osztályok voltak, hanem most már utána a 8 osztály működött. És most is működik a 8 osztály természetesen. Igazán tenniból most egy kicsit visszább fogott a létszám, hisz nincs sok munkahely bodaszőlőn. Egy pár vállalkozás, kisebb, nagyobb vállalkozások, a vendéglátó egységek, boltok, italbolt, és ez olyannyira kevés, hogy szinte mindenki ugye bejár, a közvetlen nagyvárosokat célozták meg, de inkább Debrecent, hisz ott van nagyobb lehetőség, és hát oda jobb a buszjárat. Így aztán aki megy, vagy esetleg nagyon sokan nem is busszal, hanem saját járművel, gépjárművel mennek, és hát viszik a gyereket, akkor már Debrecenbe tanulni. Így most visszaabszorult a létszám. Most én úgy gondolom, hogy olyan 110 körül van az iskola létszáma, de ez bizony-bizony még pár évvel ezelőtt közel volt a 200 a lélekszám az iskolánkkal. És hát igen, óvodánk is van. Az óvoda viszont az 1971-ben egy családi ház megvásárlásával, akkori tanács megvásárolt egy családi házat, és abból épült meg, vagy hát készült el az első óvoda. Aztán majd egy nagyobb családi házat vásároltak meg, abba költözött át az óvoda, most meg egy vadonatúj óvodánk van, amit szerintem láttak is.
Él is akkor, most már falunak mondom, meg végül is küszködik is néhány dologgal, az, hogy más településhez tartozik. Itt van egy nagyváros is, még nagyobb város, de alvóvárosnak jó, mert jobb itt lakni, gondolom, mint bent a 10. emeleten. Úgyhogy ez a kettősség, ez itt megvan. Gondolom, hogy az itteni emberek nagyon szeretnek itt lakni.
Igen, és hát azért nagyon sok mindenkinek megdöbbenésére ennek a településnek a lélekszáma minden évben minimum 50-nel nő. Ugyanis mikor én képviselő lettem 2002-ben, akkor volt olyan 1500 környékén a település létszáma, most pedig 2400-on felül vagyunk. Úgyhogy voltak olyan évek, mikor 100 pár fővel, van mikor csak 50-nel, de minden évben ő nem csökken. És hát valószínűleg, hogy ott keresendő a lélekszám növekedése, hogy nagyon sok a kiköltöző. Főleg a nagyvárosokból, aki igazándiból csendre, jó levegőre, és hát nem ilyen vitrínházas, bérházas jellegű lakásban képzeli a további jövőjét, akkor az ide kiköltözött. Nagyon sokan jöttek Józsáról, Debrecenből, és hát ennek tudható be, hogy a lélekszám ugye növekedett. Szerintem a jó levegő és a csend, a nyugalom.
Ugye most van az a falusi csok. Most milyen státusza van Bodaszőlőnek? Itt lehet igényelni az építkezéshez a támogatást, így a lakásvásárláshoz, mert hát városnak a része.
Igen, a kérdés nagyon jó. Sajnos nagyon nagy probléma, hogy ezeket az itteni lakos nem tudja kihasználni. Most valamit módosítani akarnak, de hogy ez most hol tart, ezt most megmondani nem tudom, hogy ezek a kisebb ilyen települések, akik nem önállóak, tudják a csokkot majd esetleg igénybe venni, de most még jelen esetben nem tudjuk. Úgyhogy ez nagyon nagy probléma. A vállalkozások, gondol itt a vendéglátóegységekre, boltokra, nem tudják igénybe venni. Ez nagyon nagy gondunk és problémánk, sajnos.
Talán csak megoldódik, hát mondjuk az önállóság lenne a leginkább úgymond megoldás, de ebben mi nem menjünk bele, ez hát azt sajnos hiszem, hogy nem itt dől el, ez már minisztérium, illetve országgyűlési. De azért jövője mégiscsak van, hát meg 2500 fő, hát van olyan városunk, amelyik nem éri el ezt a létszámot sem. Tehát azért valamit tenni kell itt az embereknek. Ugye egy ember képviseli beszörményben az egész kis településrészt, vagy van itt azért segítség?
Igazán, de korábban azt hiszem három cikluson keresztül volt részünk kormányzat. És akkor a részünk kormányzat tagok ugye természetesen kivették a részüket itt a munkából, de megtakarításra hivatkozva meg lett szüntetve ez a részönkormányzat. Egyébképpen olyan nagyon nagy, hát nekem nyilván nagyon sokat segítettek ezek a részönkormányzat tagok, de amúgy igazándiból saját pénzügyi gazdálkodásunk nem volt. És így olyan hatalmas nagy célja nem volt ennek a dolognak, csak talán annyi, hogy ha kértem a várostól valamit, akkor azt azonnal egy kisebb testület kérte, nem én egyedül. Talán ennyi. Hát igen, csak a leválás lenne igazándiból, ami mérföldkőcsapás lenne számunkra. Csak ugye igazándiból nem tudjuk, hogy a kormány ezt hogy gondolja, mert azt szerintem mindenki látja, hogy a kormány inkább változásokat akar az önkormányzatok számára, hisz azért, véleményem szerint azért vett el az önkormányzatoktól. Igen, elvette az általános iskolákat, elvette a szakmunkás képzéseket, aztán elvette az ivóvizet, elvette a szemétszállítást, mi még hirtelennyében, igen, a súlyadót is ugye elvette, ezek például az ivóvíz is ugye elvette, és akkor most már ő gazdálkodik ezzel, nem az önkormányzat pénztárcáját növeli ez a bevétel, és hát így...
Hát, csökkenti,
igen. Azt látjuk, hogy mindenképpen át akarja alakítani az önkormányzatot. Most véleményem szerint nehéz lenne neki szaladni egy olyan dolognak, hogy na most akkor gyorsan váljunk le, és akkor nem tudjuk, hogy pár év múlva ez mi lesz. Lehet éppen egy ilyen régiót csinál belőlünk, és akkor hiába volt a nagy erőfeszítés, ha úgyis át akarja alakítani. Hát nem tudjuk, és hát próbáltam volna puhatolozni, de hát igazándiból nem mondott senki meghatározó pontot, hogy most akkor hogy lesz, ez át lesz alakítva rövidesen, vagy nem lesz átalakítva. Így nehéz egy leválást kezdeményezni, mikor már amúgy is egy leválást nem volt eredmény a leválás kezdeményezésből.
Hát ebbe tényleg nem érdemes most belemenni. Jelenleg változik a világ, változik, ugye most sok helyen csökken a lakosság, alig-alig vannak sok helyen, megszűnnek települések, itt pedig virágzik a település. Hát szerintem oda kell a pénzt adni, ahol van értelme, tehát itt fejlődjenek. És a mindennapok, ugye, hóra lagzi, tehát akkor itt mulatás is van. De az egész falu mulat ilyenkor.
Hát természetesen csak az adott család, hisz azért gazdálkodunk itt, azért mindenből próbálunk azért több pénzt csinálni, és ez a nagy terem természetesen itt van, és akkor kiszoktuk adni, és most egy család ezt kibérelte, és a laksz itt lesz megtartva. Úgyhogy hát én személyesen természetesen nem, és hát csak az a közvetlen család jön majd mulatni, de igen, az a család, aki most ezt a lagzit tartja, hát körülbelül lehet, hogy negyede a bodaszőlőn érint, igen.
Azért rokonok is vannak?
Persze, hát egy nagy család, és akkor itt lesz apraja nagyja, gondolom.
Hát itt mindenki ismer mindenkit.
Hát azért most már nem. Korábban, mikor képviselő lettem, akkor még elmondhattuk ezt. De már annyian költöztek ki újak, hogy hát azokat annyira nem. És azok az újak bizony-bizony nem keresik annyira a képviselőt, mint személyemet, és hát nem jönnek, nem köszönnek, úgy kell rávezetni őket a köszönésre is. Hát lehet, hogy éppen ilyen bérházi emberek voltak, akik úgy elsétáltak egymás mellett. Hát itt azért nem az a szokás, köszönünk egymásnak, megállunk, beszélgetünk, problémáinkat elmondjuk egymásnak, és hát így már ezekkel az új lakosokkal nem mondhatjuk rá, hogy mindenkit ismerünk. Még én sem, aki itt azért minden nap benne vagyok a település életében, a település rész életében.
Vannak olyan alkalmak, amikor megünneplik esetleg a bodaszőlő keletkezését, vagy pedig hát az élősek napját, azt gondolom, hogy meg, mert az mindenütt, de úgy nagyobb buli van.
Hát hogyne. Hát ugye a rendszerváltás előtt is már természetesen a falunapok. Hát a falunapok úgy kezdődtek, hogy meg tanyanap, de inkább falunapnak neveztük, valami nagyobb dologgal ez mindig össze volt kötve. Jelen esetben bodaszőlőn a közmegvilágítással a Bodaszőlő település része, hát akkor még Bodaszőlős kertbe a villany bevezetéssel kötötték össze. És akkor a villany bevezetés időpontja, amikor a közmegvilágítás a főutcán kigyulladt, akkor tartották meg a falunapot, és hosszú-hosszú éveken keresztül mindig azon a hónap és napon volt a falunap megtartva. Hát aztán már csúszott ez jobbra-balra mindenfele, de falunap ugye meg volt tartva. Hát ezentúl a falunapon ugye születőnapokat, régebben meg voltak a zöldgyűlések, és akkor, amiben szőlőskert közvetlen közelsődik, mert itt is azért szőlőművel és a bodaszőlőn is nagyon sokan foglalkoztak, és akkor ilyen zöldgyűléseket tartottak, meg ugye a születi napokat. Hát az a zöldgyűlés, akkor nagyobb gazdák összeültek, ha valami nagyobb probléma volt a szőlőültetvényben, valami új betegség felütött a fejét, akkor megbeszélték. De hát úgy beszélték meg, hogy akkor egy kis pálinkázás, borozás, és hát hegedű szó kísérte este a tánci mulatságot. Ezen túl idősek napját, idősek karácsonyát tartottunk, május 1-jét, nagyon nagy május 1-jéket tartottunk. Még a gyerekkorra is visszaemlékszek, hogy kint az erdő közepében, hát mi egy, úgy emlékszünk rá, hogy nagy nyíladékként nevezett úton tartottuk meg a május 1-jét, és akkor az iskola, meg családok külön-külön főztek. Nagyon nagy rendezvény volt ez a május 1-je korábban. Az idősek napja, az időseket az általában kétszer is, de egyszer biztos, hogy megünnepeljük, még a mai nap is, vagy a mai napig is, és hát idősek karácsonya. Ezt azért próbáltuk úgy megszervezni, hogy teljesen díjtalan volt minden az idősek számára, a vacsorától, a süteményig, az italig, minden, és hát természetesen, hogy idősekről van szó, de akkor is zene szó, és egy kis buli zárta a mulatságot, az estét.
Idősekről van szó, meg fiatalokról is beszélgettünk, de még azt az egyet nem kérdeztem meg, hogy tulajdonképpen a gyerekek száma az úgy csökken, hogy csak elviszik az iskolába máshová, vagy pedig úgy csökken, hogy kevesebb a születések száma is.
Nem, kevesebb, mivel jönnek a lakosok, természetesen a születés is több. A bevitellel, hogy akkor aki gépjárművel, személykocsival akkor viszi, aki nem, akkor az busszal megy munkába, és viszi magával a gyereket, és emiatt csökken, csak emiatt, semmi másért.
Tehát akkor van jövő.
Hát én úgy gondolom, hogy van, és hát minden erővel nekem, mint képviselő azon kell legyek, hogy Böszörményi költségvetésből minél több beruházást és minél több segítséget hozzak ennek a kis település résznek.
Hát akkor van munka, jó munkát.
Talán még amiről nem beszéltünk, hogy a település közvetlen közelségében milyen természetvédelmi területek vannak. Az erdőbe van olyan, hogy gyöngyvirágos tölgyes, ami fokozottan védett terület, és Natura 2000 az egész erdő, a Hatházi Kövesútól teljesen a nagy erdőig be a Debrecen aljáig. Natura 2000 természetvédelmi programnak része. Ezen belül van kiemelten védett a gyöngyvirágos tölgyes és a gyertyányos tölgyes itt bent az erdőbe. Kintebb pedig lenn, ami teljesen a szántóföldön helyezkedik el, két kunhalom, sőt három, itt bent az erdőben is van egy kunhalom, kint pedig a szántóföldön kettő kunhalom, ami ugyanúgy védett most már. Egyik annyira különleges kunhalom a háromból, hogy egy építmény rom is található rajta. Mi úgy hívjuk, hogy a Csonkatorony, tisztességes neve a Zelméri templom rom. Nem teljesen egyedülálló, mert találtak már korábban is és máshol is olyan kunhalmokat, ahova annak a tetejére építettek. Na most ez a templomrom 770 pár éves ez a templom maradvány, de minden bizonnyal előtte is egy fából készült templomocska lehetett, hisz mikor ezt megkutatták, a kutatás eredménye az volt, az ásatás eredménye, hogy elégett fa maradványokat találtak, ami azt bizonyította, és hát talán még valami leírások is, hogy a mostani templomrom előtt, vagy a templom előtt, ugye egy fából készült minden bizonnyal lehetett, ami valószínűleg leéghetett, és azért vannak a fa maradványok. A kunhalmok igazándiból több ezer éves múltra tekintenek vissza, ezi erővel összehort halmok ezek, feltehetően temetkezés céljára hordták ezt össze, de én úgy gondolom, hogy mivel ez egy jóval magasabb pont lehetett, hát használhatták ezt ugye jelzésekre, füst, zászlóján, hát így már talán még hadászati célja is lehetett, onnan messzebbre látott, esetleg egy sereget megláthatott, ami támadhatta. És hát utóbb pedig lenén határhalmoknak is nagyon sok helyen használták, hogy akkor idáig egyik megye, innen már a másik megye, vagy ilyen határhalmokat is ilyenről is hallottunk. A kunhalmokon kívül az elméri templomról mögött van egy kis erecske, aminek igazándiból a neve a Tócó völgy, amiben egy kis erecske van. Korábban leírások bizonygatták, hogy több ezer évvel ezelőtt nagy kiterjedősű, és én még láttam olyan régi térképet, hogy folyóként volt ez felrögzítve ezen a térképen. Minden bizony a nagyobb kiterjedésű lehetett, hisz itt a környéken honfoglalási leleteket nagyon sokat találtak. Magyarul, ha jöttek a honfoglaló magyarok, minden bizonnyal víz közelségében, vagy folyó, vagy vízállás közelségében telepedtek le, hisz a rengeteg jószág, amit hajtottak, víz szükséglete volt, és hát természetesen saját maguk számára is. Így találtak nagyon sok ilyen leletet, ami azt bizonyította, hogy már a honfogláskor is, sőt előtte is laktak például Zeleméren, ahol már csak ez a kis picike kis templom maradvány, fal maradvány mutatja, hogy itt valamikor egy picike kis falucska volt.
Natura 2000-es terület az ugye a gazdálkodásra vonatkozik egyébként, úgy kell megvédeni, hogy olyan állapotban legyen, na de nem csak a fák, növények a fontosak, hanem vannak itt állatok is, hát nem véletlenül volt itt vaddisznó tepert. Milyen állatok vannak itt azért a környéken?
Igen, hát ugye Boraszőr közvetlen közelségében az, hogy teljesen erdővesz bennünket körbe, Boraszőr közvetlen közelségében két vadász társaság is működik, az egyik a Főnix vadász társaság, ami Debrecen alá nyúlik teljesen a vadászterület. Boraszőrtől az észak-keleti rész, az északi rész és a nyugati rész bezárólag, az pedig len a belső erdő vadász társaság, aminek én is ugye alapító tagja vagyok. Igazándiból a fő vad az őz, a vaddisznó, és hát most már nagyon szép számmal kezd elszaporodni a dámszarvas. Na most igazából a dámszarvas vagy gútról jött hozzánk, addig, míg meg nem építették az elkerülnek a kerítését, mert nyilván most már azon, hogy nehezebb az átjutása ennek a vadnak. Vagy voltak itten kertben lévő 500 és 250 hektáros erdő rész bekerítve, és az erdőn belül voltak dámszarvasok. Amikor ez a kerítés esetleg megsérült, vagy pedig rádölt egy fa, akkor ezek ugye kitávoztak a kerítésen belülről, és így szaporodtak el, már most elég szép számmal mutatkozik a dámszarvas. Egyébképpen az apró vadban sem vagyunk annyira azért olyan rosszak. Itt van ez a Tócó völgy, az inkább egy ilyen kis nádasabb, kis természetvédelmi terület. Ott nagyon szép számmal megvan a fárcán, megvan a mezei nyúl, kint a határ szélébe, és hát a vadásztársaság ugye ezekből tud egy kicsit profitálni.
Hát köszönöm szépen, akkor jó vadászatot, illetve jó pénzvadászatot a település résznek, és szép életet az ittenieknek.
Köszönöm szépen, viszont kívánom a hallgatóknak is.
Dombi Imrét hallották, Hajdúböszörmény Bodaszőlő városrészének képviselőjét. Műsorunk folytatásában repülünk egyet, legalábbis a szavak szárnyán.
Ceglédi János vagyok, a Böszörményi Barlangklub elnöke.
Most már annyi minden elhangzott itt, fejlesztőiroda, pályázatírás, bűvésztelep, hőlékballon, hát Mindennel foglalkozik?
Inkább úgy mondanám, hogy mint lokálpatrióta azért a városban azokat a dolgokat részesítem előnybe, ami maga a városnak, illetve ezen belül olyan rendezvényeket, ahol elég magas a látogatottság.
Mivel kezdjük? Meleg van, hőséggel, hőlégbalonnal? Ez ilyenkor most önök aratnak?
A meleg az pont nem jó a hőlégbalonnak, mert mint a fizika is, hogy a feláramló hőtől mozog maga a ballon, a melegbe is lehet repülni, de ott jóval nagyobb energiát, kalóriát itt gázzal szoktuk felfújni. Maga a ballont, és hát különböző nagyságú, kupola nagyságú ballonok vannak, és annak megfelelően tudunk embereket vinni, utaztatni.
Extrém dolog. Nem mindenki tudja, hogy hol lehetne, nem mindenki tudja, hogy bemerne szállni a hőlégbalonba. Ez a hely, tehát Böszörmény a hőlégbalonosok centruma?
Valószínűleg több részén van, illetve több úgymond fiesta versenyek is vannak. Körülbelül 2 éve volt az, hogy azok a régi pilóták, illetve egyesületi emberek, akik annó, még a 70-es, 80-as években elindították Magyarországon, ők mondták, hogy azok a körülmények, amik itt Böszörményben vannak, illetve az a munka, amivel itt össze tudunk hívni olyan egyesületeket, pilótákat, ballon szerető repüléssel barátkozó embereket, ez itt egy jó kis centrum.
Olyan sport vagy szórakozás is mind a kettő, ami nem lehet csak úgy fogni, mint a cipő lábamra húzom, kiszaladok futni, vagy biciklizni. Ehhez kell bizonyos előképzettség is, meg hát eszköz is.
Így van, ugyanolyan repülő tárgynak minősül maga a ballon is, mint akár egy kétszárnyas, vagy egy siklóernyő, pilótengedély szükséges hozzá, ugyanúgy egészségügyi vizsgálatok, ehhez kapcsolódó elmélet, illetve gyakorlati tanfolyam. Maga, mivel minden repülés szigorúan vesznek azért Magyarországon, ez hál' Istennek, hogy így van, ezért minden évben felülvizsgálat kell minden pilótának.
Repülési engedély, felszállási kell?
Általában ez úgy van, hogy ha egy ballon száll föl, akkor csak egy bejelentési kötelezettség van, de ugyanúgy, mint mindenféle gépjárműhöz, beleértve a földön járó gépkocsi, motor vagy bármilyen gépjárműhöz, ugyanolyan engedély kell, biztosítás kell, műszakiztatni kell, illetve maga a pilótának, amit beszéltünk, annak is meg kell lenni minden engedélyének, csak így lehet repülni.
Na, hogy lehet elkezdeni? A saját példájára mondja már el.
Egyszer volt itt Hajdúböszörményben egy ilyen nyári rendezvény, és egy ilyen bemutató Tiszújvárosról hoztak át egy ballont, egy ilyen bemutató ballon. Az éppen függeszkedett, mert 2 repülési lehetőség van, vagy egy távrepülés, vagy a függeszkedés. A függeszkedés az azt jelenti, hogy beszállnak az utasok a pilótával együtt, ugye a 30-50 méter magasra fölmegy, ott biztosító kötelekkel segítik a kiszolgáló személyzet, ott vannak fönt, és akkor szép madártálat van, és utána lehozzuk a ballont, és utána lehet cserélni. A hosszú távú repülés az pedig úgy működik, hogy van egy felszállóhely, ez általában olyan területet jelent, ami aránylag nagy kiterjedés, mivel itt a ballonok azért több ezer köbméteresek, maga a kupolák, és itt a felszállásnál figyelembe kell venni a szélerősséget, és illetve az, hogy a környezetben épületek, fák, vezetékek ne legyenek, ez egy stabil felszálló helyet kell a ballonoknak biztosítani, és ezek a repülések általában az utas repültetések egy olyan közel 1 órát vesz igénybe a felszállástól a leszállásig. És itt a magasságok azok bármi lehet, itt az időjárás egyedül az, ami a függvény, akár lehet 10 centire is repülni a földtől, akár 3000 méter magasan is lehet vele repülni.
Azért ahhoz, hogy valaki repüljön ne 10 centin, hanem 3000 méteren, azért kell egy kis bátorság az utasnak is, vagy hát az utast azt el lehet kábítani egy kicsikét, hogy nem gond, nem esett le egyszer se ez a legalábbis az az alkotmány, nem? Biztatni kell az embereket? Félnek néha?
Általában ez úgy szokott lenni, hogy az első 100 méter az, amire az ember azt mondja, hogy ja Istenem, most mi fog lenni, utána már egy ilyen belső megnyugvás alakul ki az emberbe, és ott már a maga magasság az nem számít. Szóval már az utas nem úgy érzékeli, szóval most az, hogy a fentről egy ember egy hangya, vagy mondjuk egy cserebogár nagyságú, az már neki nem okoz ilyen gondot, hogy most milyen magasan van.
Na de hát a légköri viszonyok nincsenek úgy kapcsolatban, nem dobálja néha azért azt a kosarat?
Nagyon fontos a ballonnál, mivel hogy ez itt maga a szélre lehet hagyatkozni, itt nincs benne kormánymű, itt csak magasságok vannak, illetve minden egyes repülésnél, ami a repülőnek jó, mármint a szárnyas, kétszárnyú repülőknek jó, az nekünk nem jó, a felszálló termékekbe nem lehet repülni. Ezért van maga a ballonos repülés, általában hajnalban, nap kelte után, illetve este nap nyugta előtt van, és maga a Fiesta-nak a lényeg, hogy nem verseny, hanem ez egy ilyen mindenki számára elérhető kikapcsolódási, szórakozási lehetőség. Itt a szélerősség az egy nagyon fontos dolog, mivel itt a leszállásnál nem fék van, hanem itt maga a kosár az, ami le tudja fékezni, illetve olyan szél viszonyok kellenek, hogy az utas kellemes élménnyel ne boruljon ki belőle, szóval itt minimális szél meg kell lenni, körülbelül egy olyan 10 kilométeres szél az, ami elfogadható, illetve különböző magasságokban úgy mondjuk, hogy vannak szélnyírások. Ez a szél irányának a változását jelenti. Van olyan, ahol szélcsend van, föl lehet menni, mint egy ilyen szélcsend, és ott maga áll a balon, akkor maga a pilóta mindig úgy nagyjából nézi, hogy a szélnyírások, illetve a szélirányok merre mennek, és maga a kormányzást is az alapján lehet, illetve a leszálló, vagy a felszálló légáram, vagy a szélerősség és a szélirány ugyanaz lesz a leszállásnál, valószínű. Itt mindig úgy van, hogy a repmeteorológiával egyeztetve a felszállás előtt információt kérünk, illetve bejelentési kötelezettsége van a pilótának mindig, mikor felszáll, leszáll, mert azért a légtérben nem csak mi mozgunk, ott lehet más is, és ezekkel baleset megelőzés szempontjában ezekre nagyon figyelni kell, illetve egy minimális utas képzés van, mikor beszállnak az utasok, akik nem repültek. Itt a lényeg az, hogy hol foglaljon helyet, illetve leszállásnál mi a teendője.
Szeglédi Jánossal készített riportunk folytatását, hogy a jövő héten sugározzuk.
Nézd, hogy kivirul minden már, és lásd, odakint fészkel egy madár. Mozdulnak a fények, szemeidbe reszre érnek a bíborszín töredékek. Kétszer kinyitod, egyszer zársz. Mit látsz, amikor szépen?
A mezőkövesdi görögkatolikus templom előtt találkoztam régi ismerősömmel, Ivancsó Bazil tolcsvai parókussal, és néhány szót váltottunk is.
Egy hittanos kirándulás, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, tulajdonképpen egy pályázatos kirándulás, amin részt vettünk.
Hát akkor egyszerűen fogalmaztál, nem hittanos, hanem egy olyan kirándulás, ahol egy csomó gyerek van, meg egy pár felnőtt, akik ugye gondját viseltétek a hittanosoknak. Ez két napos volt?
Két nap egy éjszaka. Tulajdonképpen 22 főből áll a csapatom, hogyha a buszvezetőt nem számoljuk, 7 felnőtt és 15 gyerek.
De hát azért ott látom a tolcsba, tehát jöttetek egy páran szépen, tehát azért egy nem túl nagy településről 15 embert összeszedni azért, nem is tudom, hogy könnyű vagy nem könnyű.
Végül is könnyű, mert kedv az volt hozzá, főleg úgy, hogy nem került sokba ez az egész kirándulásunk, és minden benne volt, amit itt a környéken meg lehet nézni, élmény szerzett a gyerekeknek, úgyhogy hála Istennek most is egy eredményes és élményteljes kirándulás végén vagyunk.
Ugye görögkatolikus, azért Tolcsván nem mindenki görögkatolikus, van ott másik két felekezet is még, de hát azért össze kell szedni az embereket. Vagy a nyáron könnyebb?
Össze kell, így van. Szerintem azért a nyáron könnyebb, mert ilyenkor egymással is kevesebbet találkoznak, hogy nincs iskola, így aztán persze, hogy ez is egy motiváló tényező. Na meg az, hogy kimozdulunk otthonról, és ráadásul bírható áron.
Gondolom a szülők örülnek, hogy egy kicsit elviszitek az embereket, vagy gyerekeket, akik azért vegyes korosztály, tehát kisebbek, nagyobbak is vannak köztük, mert ilyenkor nem is tudom, vagy dolgoznak, vagy nem dolgoznak a szülők, de örülnek neki, hogyha úgy az iskola után kikapcsolódhatnak. Gondolom ez volt a cél is.
Örülnek, persze említettem, 7 felnőtt is van itt a csapatban, tehát több gyereket szülő is elkísért, de ettől függetlenül nagyon örülnek.
És egyébként hogy vagytok ott? Nem a végeken, mert hát ugye görögkatolikus vidéknek ez a közepe, ahol vagytok.
Így van, valóban nem a végeken. Tolcsva egy ilyen 1500 fős település körülbelül, és ahogy az egész Tokaj hegy alján, úgy Tolcsván is 3 felekezet jellemző, görögkatolikus, római katolikus és református. Persze nyilván az egész Tokaj hegy alján faluról falura változnak az arányok. Tolcsva egy erőteljesen katolikus település, mert hogyha a két katolikus felekezetet összeadjuk, akkor ez a település népességének a 85%-át teszi ki, és csak a maradék 15-öt a református. Így aztán könnyű volt a kis hittanos gyerekeimet összeszedni. A legkisebb még igazából nem is iskolás, hanem csak 5 éves, de az összes többi általános iskolás korosztály, vagy pedig van köztük ugye a legnagyobb, az egy most első gimnáziumi osztályt elvégzett gimnazista fiúcska.
Az ember gondolkodik, hogy ilyenkor mi dolga van egy parókusnak? Hát minden. Ugye nem csak hitoktatás, hanem minden temetéstől, esküvőtől kezdve minden. Úgyhogy ti nem pihentek, nem vesztek ki szabadságot, vagy néha ki.
Néha kell, természetesen a papot is megilleti a szabadság, neki is kell regenerálódás, felüdülés természetesen, de itt ezen a kiránduláson valóban elsősorban a felelősség a legfontosabb, meg az, hogy vigyázzunk, figyeljünk az összes gyerekre, természetesen ebben a többi felnőtt segítségemre van, azért, hogy senki ne sérüljön meg, ne legyen semmi gond, gyerekek ne balhézzanak össze, tehát mindenki számára egy kellemes és hasznos időtöltés legyen. Számomra meg valóban elég sűrűek a mindennapok is, mert nem csak papság és hitoktatás van, hanem Tolcsván idős ellátás is, amit ott a görögkatolikus egyház csinál, gyermekvédelem, amiben szintén benne vagyok, egyházi média, leginkább írott sajtót értve alatta, néha-néha rádiós riportokat, de leginkább írott sajtót, és az esperesi kerület, aminek a jegyzője vagyok.
Ugye megkérdeztem, hogy mikor találkoztunk először, hát mondtál egy szép számot, ugye az mi is volt pontosan ez az esemény?
2005-ben találkoztunk először, tehát majdnem 20 éve, amikor is az egész görögkatolikus egyház egy szép jubileumi évet ünnepelt, a 3. Mária Pócsi könnyezés 100. évfordulóját. Ott a Szűzanya ikonja 1905-ben könnyezett harmadszor, ennek tartottuk akkor a jubileumi évét, és tekintve, hogy én egy biciklis pap vagyok, akkor még csak kispap voltam 2005-ben, egy másik nagy biciklis társammal egy nagy feladatra és egy szép sportzarándoklatra vállalkoztunk akkor. Kegyképtől kegyképig, Bécstől Mária Pócsig tekertünk, ez 600 kilométer volt 4 nap alatt, és akkor itt a vendégszereteteteknek köszönhetően itt Mezőkövesden is aludtunk egyet, ez volt a Budapest Mezőkövesd 150 kilométere.
Nem vagy te pontosan ugyanolyan, mint ahogy gondoltam, mert én is az utolsó pillanatra szervezek le valamit. Egy fél órája telefonáltál a feleségemnek, és mondtad, hogy hamarosan jöttök, és ezzel zárjátok tulajdonképpen ezt a zarándoklatot, kirándulást, mindent. De azért gratulálok, hogy összetudtad szedni a csapatot, meg azt is, hogy hát ilyen jó melegben rögtön egy szent liturgia következik. Nagyon köszönöm, hogy megszólítottál.
Köszönöm. Ez lesz a záró akkor, ugye, mert innen már tényleg hazamegyünk.
Ivancsó Bazil tolcsvai parókust hallották a munkatársak, Bartók Beáta zenei szerkesztő, és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátorban